Rádióegyetem. Gazdasági válság. Közgazdasági ismeretek. Válság és munkanélküliség. Almási Miklós előadása.
Villanyautó jelen pillanatban még nem nagyon tud működni. Az lenne a cél, hogy olyan legyen, hogy a konnektorra bekapcsolom a Fordomat, és másnap reggel meg tudok vele menni, és tudok vele menni 500 kilométert, utána megint be kell dugni valahol, és megy. Ez még nagyon messze van. Ami van, azok ezek a hibrid autók, tehát hogy félig megy benzinnel, és ha nem kell, olyan forgalmi helyzet van, hogy lehet használni a áramot, akkor az akkumulátorról megy áram, és ennek különböző klónjai vannak. De a nagy ellenállás az egész zöld energiával szemben még mindig az olajlobbitól jön. Na most mi történt? Most itt történt valami, ami ezt megváltoztathatja a héten. A mexikói öbölben történt katasztrófa. El tudjuk ezt képzelni, hogy ez milyen? Hány kilométer széles, hosszú, mit mondjak, szóval mekkora az az olajfolt, ami állandóan újra termelődik? 10 kilométer, 50 kilométer, 100 kilométer, 200 kilométer, több száz, ez az állandóan nő, ugye, mert naponta 500 hordó, vagy valami ilyesmi, 500 hordónyi olaj jön ki a tenger alatt 3000 méter mélységbe, amit megy föl, kijön. Ez azért fontos az olaj, hogy ez az átállás megtörténjen a fosszilisról a zöld energiákra, mert hogy az a program, amiben mindenki reménykedett, hogy a tengerből nyert olaj az majdnem ugyanannyi, mint amennyi a szárazföld alatt van, ez most megfúródott, legalábbis kérdéses, mert kiderült, hogy van egy bizonyos határ, kitermelési határ, ugye ez 3000 méter, 1000 és 3000 méter között van Amerika és Mexikó között ezek a fúrótornyok, hogy egy idő után hát nem bírja maga a cső, hát menné hosszabb, annál törékenyebb, plusz a kitermelést védő berendezések csődöt vonnak. Ennél a mostani katasztrófánál jelen pillanatban úgy tudják, hogy itt van a tengerfenék, és itt van a tenger felszíne, itt van a fúrótorony, és innen megy le a cső. És itt, ahol a földbe belemegy, itt van egy blowout preventer nevezetű, tehát kitörésgátló nevezetű szerkentyű, aminek három csapja van, ez már a földbe van, és innen megy fölfelé. Na most, ha bármi gáz van fönt a toronyba, tűz van, valami nem működik, automatikusan zár ez az első, utána a másodikat fölülről valahonnan távirányítással be lehet csukni, és a harmadikat nem tudom, hogy lehet becsukni, de azt is be lehet csukni. Kis tudod, hogy ez egész nem működik. Tehát az a vicc jött be, hogy ha pacák utazik síelni a Svájcba, és ezen a felső drótkötőre megy, és állatian be van tojva, és kérdezi a kapitánytól, hogy mondja, uram, hogy mi van, ha elszakad ez a kötél, én annyira félek. Semmi, uram, nyugodjon, megvan egy pótkötél, és akkor megyünk a pótkötélen, és semmi baja nem lesz. Jó. De uram, van még egy kérdésem, mi van, ha a pótkötél elszakad? Hát uram, akkor van még egy pótkötelünk, egy harmadik, egy biztonság, és akkor tuti, hogy nem fog lezuhanni. Nagyon megnyugszik a bácsi, egy 5 perc múlva megint megkérdezi, és mi van, ha a pótkötél elszakad? Akkor nyaljak el senkimet. Na, körülbelül ez történt itt is, hogy nem működött. És ebből van a nagy cirkusz, hogy ugye halálos biztonságnak kimondott, hogy a BP nevezetű nagy olajcég, a sáros, ez azt mondta, hogy ilyen soha nem fordult velük elő, kisült, hogy 117 alkalommal fordult már elő ilyen kitörés, csak nem ekkora nagyságú. Csak ezeket elkamuflálták, most, hogy beindult a vizsgálat, kiderült. Szóval nem olyan egyszerű. Na most ez le fogja állítani, vagy leállítással fenyegeti az összes többi. Tehát ugye Északi-tengeren Európát látja el a olaj, Anglia fölött ott a izlandi vulkáni tevékenység miatt van veszélybe. A Brazília mellett találtak egy óriási lelőhelyet, ami nagyobb, mint Szaúd-Arábia. Most az is leáll, mert hogy nem merik elkezdeni. Na ezt csak kiegészítésre mondom arra, hogy ez mind arra afelé mutat, hogy a zöld energia bejöjjön. A héten még történt ugye az, hogy amivel a heti Spiegel, a tegnapi szám, az a címe magyarul, hogy Európa leégett, és lehet látni egy olyan gyufát, amit hotelekbe adnak, egy ilyen kis vacak, amit ki lehet nyitni, és ezek gyufaszálak. Az első gyufaszálat meggyújtották, és akkor az összes be fog robbanni. Az utolsó már kiégett. Tehát, hogy a kontinens az összeomlás útján, mondja az alcím. Vagyis, hogy a világsajtóban majdnem mindenütt címlapként szerepel, hogy nem csak görög válság, hanem Európa válsága. Ne felejtsük azért ezt el. Erről már sokszor volt szó, nem akarom ismételni. Az, hogy az euró egyre inkább gyengül, az ennek a mutatója. Jelen pillanatban ott tart a dolog, hogy óriási, mennyit kaptak a görögök? Szóval megtámogatták a görögök. 110, micsodát? Milliárd eurót, ami 130 milliárd dollárnak felel meg, tehát kín vannak a szarból, mert az 3 évre elhúzod is, vagyis az alatt rendbe lehet hozni valamennyire, tegyük fel. Viszont Európa meg eladósodik. Szóval itt van egy olyan adósság egyensúly, ami nagyon veszélyes, mert közben minden országban volt egy alapeladósodás, de most erre jön az Európai Unió nagy eladósodása. Közben elemezték a görögöknél, hogy mi okozta ezt a katasztrófát, ezt a helyzetet. Tehát nem csak állami költekedés és az állami felelőtlenség, hanem a Görögország a legkevésbé takarékos ország. Ugye egyszer volt még az év közepe táján olyan, hogy a beruházásokat a megtakarított pénzből finanszírozza egy ország. Vagyis, hogy minél nagyobb a megtakarítási hajlandóság, annál többet lehet a fejlesztésre fordítani. Görögországban ez mínusz 7, ilyen sehol nincs a világon. Mínusz 2, mínusz 60, mínusz 6 volt Amerikában, azért is tört ki a hitelválság. Na most görögni mínusz 7, egy alig, vagy gyengén fejlett gazdaságnak gyengén fejlett országban. Akkor megmutatnám azt, amit itt szeretnék, ezzel a szélenergiával kapcsolatban, azt mondja, hát ezt mutatta a kollégina, honnan jön az elektromosság, tehát ugye ott a nagy kék az, ami a szén, még mindig a energia szükséglet felét a szén elégíti ki. Ezért van ugye a üvegházhatás, mert a fejletlen országok, hát elsősorban Kína és Amerika, hoppá, a széndioxid kibocsátók nagy társaságához tartozik, és de ez egy 2006-os táblázat, nem akarok vele sokat foglalkozni, csak kuriózumként mutattam. A leggyorsabban fejlődő a szélenergia, itt azt mutatják ezek a rút grafikonok, ami hogy itt a szélenergia 29,7%-os fejlődést mutatott, és Amerikában viszont 45%-ot fejlődött 2007-től. Hát itt valami történhetett 2005 és 2006 között, addig ezt nagyon lenézték, és hülyeségnek tartották. Annyit tennék hozzá, hogy azóta rájöttek, hogy a tengerbe is lehet telepíteni szélmotorokat, és akkor az sokkal jobban fogott működni, mert ott nagyobb szél. Ja, és ugye magasra kell, a referátum említette, hogy a szélsebesség az befolyásolja, minél magasabb a torony, annál nagyobb a szél sebesség, ezt én sem tudtam, egy írtó érdekes dolog, tehát tulajdonképpen hegyek tetejére kellene, de hát oda nem nagyon lehet. Azt mondja, hogy a növekedés ára, tehát 2000-ben még 4-6 cent volt 1 kilowattóra energiatermelése, 2004-ben már csak 3-4 cent között, vagyis hogy szépen megy le, ez ma már 1-2 centre szorult vissza, mert olyan nagyon megnőtt ennek a termelése. Azt mondja, hogy ez egy turbina, ez a motor, ezek a lapátok, és itt vannak a hapik, akik szerelik. Tehát ilyen a nagyságrend. Szóval nem egy ilyen kis propeller, mint a gyerekek játszanak a vursliba. Hát gondoljuk el, hogy ott fönt laknak is. Aztán nem találtam meg azt a képet, ahol ezt a felső részt ezt ki lehet nyitni, úgy szerelik a benne levő motort, és akkor ott van mindenféle. Hát ebben majdnem 2-3 szobás lakás elfér. Na most tonnában is itt vannak az, ugye, egy ilyen, ennek a rotornak, tehát ennek a propellernek az egyetlen karja, de mondjuk, hogy 50 méter. Na most ennek az összeszerelése, beépítése, tengerbe való elhelyezése eléggé húzós ügy lehet. Baromi izgalmas dolog. Itt egy dolgot azért mindenki elhazudik a dologból, tényleg nagyon sok jövő van benne, csak jelen pillanatban óriási állami támogatással válik egyáltalán lehetségessé, tehát egyáltalán nem rentábilis még, vagyis nem termeli meg azt a pénzt, amennyibe kerül. Tehát a Németországban tört ki ebből óriási vita, többek között ezért állnak vissza az atom energiára, mert hogy óriási állami támogatással lehet megépíteni, és hát sírnak, hogy ahhoz képest az áram, ami kijön belőle, az meg kevés. Még egy dolgot az alternatív energiákra, ami nem alternatív tulajdonképpen, mert olajpótló, a biomasszát említette a kollégina, egy külön iparág állt rá, az a növényekből nyerhető olaj kitermelése. Tehát ugye vannak olajos magvak, ezt mindenki tudja, és hogy azokból kinyerhető olaj felhasználható-e. Végül kukoricára állt át Amerika 2006 és 2008 között. Tehát kukoricát kezdett a kormány támogatni, hogy a számtóföldeken kukoricát termeljenek, amiből kvázi olajos magként nyerjenek ki biofuelt, tehát biodízelt vagy bioolajat, és akkor ez milyen frankó lesz. Na most ennek azért gondoljunk csak bele. Tehát ott van egy farm, amin addig búzát és kukoricát termeltek, mondjuk akkora területen, mint Texas állam, mondjuk fél Európa. Mert ott egy farm körülbelül van optimális nagysága azért akkora, mint egy Dunántúl. Na most akkor a felét azt mondják, hogy jó, akkor olajat termelünk, az baromi gazdaságos a farmernek, de annyi kiesik a kukoricatermelésből. Na most ugyanez vonatkozik a többi magvas termékre, például a rizsre. És egyszer már említettem, hogy Indonéziában éhséglázadás lett belőle. Ugye azok rizset kajálnak. Mert hogy azzal, hogy kevesebbet termelnek ezekbe a rizsből olajat országokba, ezzel fölrohant az élelmiszer ár, és az alapvető élelmiszer árak, tehát amiből kenyér lesz, amit nyersen is esznek, vagy főve esznek, mint rizs, ennek az ára fölment, és éhség lett belőle. Itt van egy cikk a Times-ból, tehát, hogy nem olyan egyszerű, le is állították Amerikába ezt, mert hogy éhínségeket okoz, és nem akarnak ők lenni a rossz fiúk, hogy ne legyen. Vagyis, hogy lehetne olajat csinálni nem csak a szaúd-arábiai sivatagban levő lelőhelyekből, hanem ezekből a növényekből is, de azzal viszont kivonnák a ehető kajából. Na most, ha ezt exponáljuk, ugye most 6 milliárd ember van, 2030-ra már 7 milliárd embert prognosztizálnak, annak az élelmiszerrel való ellátása kerül veszélybe, hogyha az élelmiszer bázist autózásra fordítjuk, vagy energiaforrásra fordítjuk. Egész más témával folytatnám az órát, ez pedig a munkanélküliség. Ugye avval kezdtük a válság és a válság következményével, válság okaival, illetve a termelő és a pénztőke közötti arány eltolódással kezdtük, azzal, hogy átment a tőke a pénzcsinálás birodalmába, ezért ott hagyta a termelőszférát. Amerikában 29% volt még 30 évvel ezelőtt az ipari termelés aránya, a GDP-ben ma 9%. De óriási a visszaesés, vagyis hogy a munkanélküliségnek az egyik okozója az, amiből most válság lett, tehát hogy a pénzügyi szektor túlnőtt önmagán, a pénzzel való manipuláció, játék, tőzsde és egyéb pénzügyi eszközökkel való kavarás, az kivonta a tőkét a munkahelyteremtő, vagy árukat termelő, és ezért munkahelyet termelő szférából. De hát nem csak a válság idején nőtt meg a munkanélküliség, erre akartam kitérni. Mennyi most a munkanélküliség úgy a világban? Amerikában mennyi? 9 valamennyi, 10-ről lement, most kezd szépen visszahúzódni. De nagyon lassan, és ezért borzasztó feszültségeket okoz, mármint Amerikában, hogy miért nem gyorsabban. Tehát a válságból már kilábal Amerika, most már harmadik, negyed év, majdnem az összes szektorban pozitív eredményeket hozott, vagyis, hogy a recessziónak vége, ugyanakkor a munkanélküliségi számok nem csökkennek. Most itt tudomásul kell venni azt, hogy minden válság, tehát minden korábbi válság tanulsága is az volt, hogy a válság racionalizálja a termelést. Tehát olyan hatása van, hogy ne kerüljön már annyiba, mint amennyivel korábban. És ezért a költségek csökkentése a cél, és azzal lehet kijönni a válságból, de a költség az emberi munkaerő is. Vagyis, hogy minden válság azzal járt, hogy csökkent a munkaerő felhasználása, vagyis hogy elbocsátásokkal járt, illetve áttelepítésekkel. Ezt korábban megoldotta a fejlett világ azzal, hogy a termelőszférából az úgynevezett terciér harmadik szférába, vagyis a szolgáltatás iparba küldte azokat, akik korábban, mit tudom én, a bányában dolgoztak, vagy esetleg valamilyen vasműnél. Hát persze ez ugye átképzés, ezt nem ragozom, ez inkább egy szélsőséges példa, de hogy a szolgáltató szféra felszívta, zárójel, szolgáltató szférán nem csak a McDonald's-et kell érteni, tehát nem csak az a szolgáltatás, hanem szolgáltatás az, ami a pénzügyi világcsere, a banki szolgáltatás, a jogi tanácsadás szolgáltatás, ma minden BT-nek, minden KFT-nek kell, hogy legyen egy könyvelője, az is szolgáltatás, kell egy jogi tanácsadója, az is egy szolgáltatás, hogy tanácsadó. Tehát Amerikában ez 10%, de hát ez tulajdonképpen Európában is elég magas, talán valamivel alacsonyabb, mint Amerikában, 7-9% között van az Európai Unió átlaga, de Spanyolországban 20%-os a munkanélküliség. Azért az nagyon durva. Gondoljuk el, hogy na most ha ezen belül lebontjuk, hogy a munkanélküliség a fiatalokat sújtja le, tehát kijön az iskolából, egyetemről és nem kap munkahelyet, és akkor 3-4 évig úgy marad, ez borzasztó következményekkel jár. A magyar munkanélküliség mennyi most? 11. Igen, elég magas, és egyelőre még emelkedik, ahogy én elnézem. Hát ugye mi a sor végén állunk, tehát az Amerika jön ki legelőször a válságból, aztán Európai Unió, aztán a kelet-európai régió, és akkor valahogy mi is. Szóval ide nagyon kell pedálozni, hogy ez lejjebb menjen ez a szám, mert nagyon sok rossz következménye van. Kétféle munkanélküliséget különböztetünk meg, rövid és hosszú távú. Rövid távú munkanélküliség az természetes, egyik munkája megszűnik, a pacák olyasmiket tud, amiért alkalmazzák, tehát olyan szakmája van, vagy olyan tudással rendelkezik, ami piacképes, tehát azonnal felszívja a gazdaság. A hosszú távú munkanélküliség, ez a legrosszabb, azt úgy a 3 év fölött mérik, ami azért önmagában durva, én szerintem 1 év fölött kéne mérni, és ez minden országban katasztrofális következménye áll. Egy idő után leszokik az ember arról, hogy reggel föl kell kelni, és el kell menni dolgozni. Szóval ahhoz visszaszokni, hogy 3 év után, hogy most 7 órakor már be kell állni a munkába, és 5-ig dolgozom, ez nem fog menni, és addig ugye segélyekből él. Ezért minden ország azon fáradozik, hogy csökkentse a segélyeket, és ezzel serkentse azt, hogy keressenek munkát. Nem nagyon működik a dolog. Ez egy megoldatlan kérdés, ami 2 dologgal párosul. Tehát a munkanélküliség szintje 2 dologgal párosul. Az egyik az, hogy az államnak kell eltartani a munkanélkülieket. Ez a jóléti államnak a következménye, ami azonban nem jótékonysági intézmény. Tehát az, hogy az állam segélyben részesíti a munkanélkülit, ez nem csak jótékonyság, ez a II. Világháborút megelőző korszaknak a tanulsága volt. Elsősorban Amerika és Európának a gazdagabbik része, valamint Németország jött erre rá, hogy ha ez nincs, akkor megint elkezdődik a fasizálódás, vagy a szélsőségek. Ma már mind a két oldalon vannak szélsőségesek, tehát jobboldali szélsőségesség, vagy anarchista szélsőségesség indul azokból a munkanélküli centrumokból, amelyek nem kapnak eleget, vagy nem kapnak segélyt. Tehát muszáj ennyit megtartani a jóléti államból, vagyis, hogy munkanélküli segély legyen, különben politikai következményei lesznek. Na most ez nem csak politika, azért, hogyha látnak esti iradóban, hogy Görögországban mi van, azért az rémes, nem? Hogy autókat gyújtanak fel, üzleteket gyújtanak fel, most akkor jobb lesz, szóval az ember esze megáll, de ez Hamburgban is előfordult, és most május 1-én Berlinben is előfordult, ezek ilyen hagyományos randalírozások, de hogyha romlik a helyzet, vagy nem javul, akkor ez fönnmarad. Tehát van egy politikai következménye, másrészt van egy anyagi következménye, az állam eladósodásához vezet a magas munkanélküliségi szint, mert fizetni kell a munkanélküliek segélyét, miközben akik dolgoznak, azok meg azt mondják, hogy a rohadtak segélyből élnek, abból, amit én dolgozom. Ugye ez Magyarországon is egy bevett jelszó. Munkanélküliségben megkülönböztetünk elsőbb egy alapszintet, ami körülbelül a 3-3,5% minden országban. Tehát annyi munkanélküli természetes, mert hogy beteg, mert hogy otthon van a gyerek mellett, vagy olyan sebesülést szerzett a munka során, ami képtelenné teszi arra, hogy dolgozzon. Ez a csomag az az a 3%, ami minden országban elviselhető, és mondjuk azt, hogy természetes. A másik típusa a munkanélkül, úgynevezett strukturális munkanélküliség. Ez azt jelenti, hogy az ipar fejlődés, vagyis egyáltalán gazdaság fejlődés állandóan változik, fejlődik, és azzal, hogy áptál egyik termelési szerkezetről a másikra, egy csomó ember feleslegessé válik, egy csomó munkahely. Mondjuk a széntüzelésű erőművekről áttérni az olaj, majd a gáztüzelési erőművekre nem csak azt jelentette, hogy az erőművekbe most ezentúl öntik az olajat a gépbe, korábban meg lapátolták a gépbe, és végül is ugyanannyian kellenek, hanem megszűnik a szénbányászat. Tehát az, ami korábban Magyarországon a szénlelő helyeken, falvak, közösségek, kultúrák alakultak ki, az eltűnt egyik napról a másikra, mert megszűnt az a szükséglet, hogy szenet használjanak az erőművekbe. Tehát ezt jelenti a strukturális munkanélküliség, hogy a gazdaság fejlődésével, a termelés fejlődésével bizonyos iparágak beszüntetik a tevékenységüket, áptalakulnak, kevesebb munkaerőre lesz szükségük, vagy egészen másfajta szakképzettségre és munkára. Eltűnt Magyarországon a segédmunkás, mint kategória. Ez most így mellékága ennek a munkanélküli akárminek, problémának, de hogyha körülnézünk az országba, a hajléktalanoknak a magas száma, hány hajléktalan van körülbelül Budapesten? Darabszámra. Elnézést már cinikus kérdésért. 10 000, 5 000, 30 000, 40 000, 100 000, úgy sac per kb. Mennyi? Ő mondja. 30 000 van, ami az elég magas szám, körülbelül ennyi van minden nagyvárosban, de hogy Magyarországon ez olyan hirtelen fölfutott, és mellette van az eltartottak száma, tehát hajléktalan, hosszú ideje munkanélküli, vagy segélyből élő, vagy már segélyezési kontingensben sem szereplő, ugyanis a magyar munkanélküliség nagyon téves adat, vagy megtévesztő adat, mert ahhoz regisztrálni kell magadat. Fél év után kiesel a regisztrációból, újra regisztrálsz, még pár hónapig benne vagy, és aztán eltűnsz. Nem látja a statisztikai hivatal azt a számot, ami másfél éve, vagy két éve munkanélküli. Hoppá! Tehát a segédmunkás, mint olyan, eltűnt. A rendszerváltás egyik nagy sokja volt az, hogy a korábbi, tehát a rendszerváltás előtti gazdaságpolitikának az egyik ilyen fölfogó hálója volt, hogy az írni, olvasni alig tudó, vagy analfabétához, vagy funkcionális analfabétának számító népesség segédmunkásként a gyárakba munkát kapott. Tologatott, söprögette az udvart, csillézett, bababam. Ez, és munkásszállásokon lakott, ahol hétvégén hazautazott, Fekete vonat című filmet érdemes megnézni, hogy valami kultúra is legyen benne. Ez eltűnt, ezekből a munkásszállásokból szállodák lettek, segédmunkásként alkalmazottaknak egy töredéke az, amire szükség van ma az országban, és ezért a munkanélküliségnek van egy ilyen olyan strukturális része, amivel nem lehet ma mit kezdeni. Tehát az a hányad, ami Szabolcs és a ország keleti részei, keleti megyeibe van, és ami most jobbikos lett, annak nagyon nagy hányada ebből a fajta munkanélküliségből ered, hogy ezt nem tudta megoldani a 20 év a rendszerváltás után. Egyáltalán a termelésnek van egy, egész világon egy olyan tendenciája, hogy egyre nagyobb műveltségi hányadot igényel. Tehát nem csak írni, olvasni kell tudni, hanem számolni, már lassan érettségivel vesznek fel a legegyszerűbb munkára is. Ez az egyik oldala a dolognak. Másik oldala, zárójelben mondom, hogy a magyar munkaerő az azért nem tud elhelyezkedni, mert túlképzett. Van egy olyan hányada. Tudni elveket? Igen, akkor köszönjük, nincs rá szükség. Szóval ezen az alapon. De hogy a bizonyos műveltségi szint alatt nem lehet alkalmazni az embereket, és hát ez ugye nem csak a roma lakosság nagyon nagy hányadára vonatkozik, hanem a magyar lakosság egy bizonyos hányadára is, ahol a funkcionális analfabetizmus terjed, vagyis az, hogy iskolában megtanulnak írni, olvasni, 8-at elhagyják, hogy tudnak klasszul olvasni, 5 év múlva már nem tudják elolvasni a legegyszerűbb újságcikket, pláne nem szerződést. Na most egy ilyen bemegy a munkahelyre, eléje raknak egy szerződést, hogy írja alá, mit, azt? Hát elolvassa a nevét, ott fönn van írva, meg azt, hogy mennyi a fizetése, hol kell aláírni, ott odaírja a nevét. Fingja nincs, hogy a következő hónapban már kirúghatják, ami benne van a szerződésben. Mert hogy funkcionális analfabéta. A harmadik oka a munkanélküliségnek az ipar leépülése, vagyis kiköltözése a fejlett országokból. De erről már volt szó többször, hogy sokkal olcsóbb, például Amerikában a televíziógyártás elköltözött a Távol-Keletre, az a ipar, ami korábban ezeket a kütyüket gyártotta, az lekapcsolt, és a Távol-Keletre ment. Ennek következményét is elmondtam, hogy munkanélküliséget termel egyfelől, másfelől a gyár elköltözésével az adótól is búcsút kell mondani az adott államnak. Mit lehet ellene tenni? Hát az elsőt említeném, ami kicsit most ilyen propagandisztikusnak, ilyen balpropagandának fog hatni, hogy ez az elmúlt 20 év az egész világban, vagy talán 30 év az egész világban a szakszervezetek leépülését hozta, vagyis a munkás érdekképviseleteket felszámolta a tőke a világon mindenütt. Amerikában elsősorban, ahol a foglalkoztatóknak 10 vagy 13% a szakszervezeti munkás. Van, ahol hagyományosan nagyon erős, tehát az autóiparban nagyon erős szakszervezet van, máshol pedig nem veszik föl azt, aki szakszervezeti tag. Egyszerűen becsukják a kaput, ne gyere, haver, mert akkor biztos sztrájkolni fogsz. Vagyis a szakszervezeti ellenállás, vagy tiltakozás, vagy érdekképviselet, tárgyalási pozíció visszaszorulása is ott van a munkanélküliség terjedése mögött. Csak hogy ez nem ilyen egyszerű. Tehát nem azért nem kap helyet, mert nincs egy szakszervezet, ami kiáll, veri az asztalt, hogy már pedig ezt a 10 embert ne tessék elbocsájtani, mert ha eltetszik bocsájtani, akkor mi sztrájkolunk. Igen ám, csak ki ellen sztrájkol? Ez a nagy bökkenő. Európában is és Amerikában is. Most sztrájkol egy olyan vállalat, mint tudom, a Märklin gyár esetét mesélem, ugye a Märklin az egy játék, kokat gyártó cég, kisvasúttól mindenféle összeszerelhető kütyű, már egyszer beszéltem róla, és ott a gyárnak a léte forgott kockán, és muszáj volt a béreket csökkenteni. Egy ponton azt mondták a helybeli szakszervezetek, hogy jó, akkor sztrájkolunk, és tessék nekünk többért fizetni. Erre összeült az üzemi tanács, Németországban az üzemi tanács nem csak a tulajdonosból és a menedzsmentből áll, hanem a munkások is részt vesznek, tehát ilyen participációs demokrácia van, és akkor azt mondták neki, hogy öreg, sztrájkolhatsz, mi tönkre megyünk, mi becsukjuk a boltot, nem is tudjuk külföldre se vinni, mert ezek a játékok már nem kellenek sehol, viszont nektek nem lesz munkátok. Kész. Mi a megoldás? Az, hogy 25%-kal kevesebb bért fogtok hazavinni. Jövő hónaptól kezdve. Okés? Gondolkoztak rajta, azt mondták, hogy okés. És ez terjedt, az Opel gyár, ami egy nagyon nagy autógyár, ugye most bajban van ugyan, ott ugyanez volt a helyzet, hogy inkább lemondanak a bérük egy hányadáról, nemhogy sztrájkolnának, hogy inkább belemennek abba a bércsökkenésbe, ami. Vagy abba az elbocsátási hányadba, azt mondják, hogy túl sok a munkás, túl kevesebbel is meg lehet oldani, automatizálással, robottechnikával, és akkor elbocsájtunk 30%-ot a munkaerőből. Mert a piac sem olyan nagyon jó, hogy el lehessen adni azt a 30%-ot a piacon. Leépítünk 30%-ot, kevesebb autót gyártunk, de akkor 30%-ot munkanélkülit fogunk gyártani. Egy munk nem volt, belement a üzemi tanács, vagy üzemi akármi, nem tudom, hogy hívják ezt pontosan, mert hogy nincs ki ellen sztrájkolni. Önmaga ellen játszik. Tehát nem úgy van, mint hagyományosan 50 vagy 100 évvel ezelőtt, hogy volt a tőkés, és volt a szakszervezet, és akkor verték az asztalt, hogy igen, te sok dohány dugsz a zsebedbe, akkor egy kicsit osszál meg, nekünk adjál több bért, oké, jó van. Nem, 6-7 sztrájk után azt mondja, hogy igen, akkor kap 5%-os béremelést mindenki. Ez ma nem megy. És itt van ennek a munkanélküliségnek, illetve az ellene való alulról jövő ellenállásnak a legparadoxabb frontállása, hogy nem lehet ellene igaziból, ennek ellenére persze vannak sztrájkok, hát a franciák azok hajlamosak minden héten bármiért sztrájkolni, és a közvélemény is elfogadja, hogyha nem mennek a vonatok és a repülőgépek, akár 6 hétig is, déli országok is hajlamosak erre, történelmi tradíciójuknál fogva, más országokban viszont beszüntették ezt a szakszervezet által támogatott, sokféle szakszervezet által támogatott tiltakozási akciót, a munkanélküliség, a bérleépítés, stb. Ellen. Tehát a munkavállalók érdekképviselete azt mondanám, hogy föltartotta a kezét ebben az új helyzetben, megadjuk magunkat. Mit lehet ellene mégis tenni, munkanélküliségről beszélek még mindig? Hát az egy első kísérlet az volt, hogy csökkenteni a munkaidőt, és annyival csökkenteni a fizet. Először csökkenteni a munkaidőt, ugyanannyit fizetni. Tehát a 36 órás munkaidőt 34 vagy 30 órásra csökkenteni, de ugyanannyit fizetni. Ez nem jött be gazdaságilag. Akkor aztán jó, hát hogyha 30 órára csökkentjük a munkaidőt, akkor annak meg a csökkenésnek egyenlő arányban csökkentjük a bérezést. Hát ez nehezen ment, de lenyomták a torkukon, ez a Franciaországban ez történt. Voltak éppen ezzel kísérleteznek, és tulajdonképpen eredménnyel, Hollandiában eredménye volt, Svédországot érdekes, nem érintette ez a hullám, nem tudom miért. A dán modell valósította meg a úgynevezett rotációs foglalkoztatást. Tehát azt mondja egy gyár, hogy 100 fő az, ami a munkaerő állományom, avval dolgozok. De nekem most ebbe a recessziós, válságos helyzetbe csak 30 ember kell. Akkor azt mondom, hogy ebből a 100-ból egyik héten az egyik 30 dolgozik, a következő héten a következő 30, a harmadik héten a harmadik 30. Tehát, hogy egy hetet vagy két hetet kihagy, és annak megfelelően kevesebb pénzt kap, de megmarad az állása. Ugye ez nagyon nagy dolog, nem kerül rá a munkanélküli listára, nem kell állást keresnie, hogyha megjön a fellendülés, akkor ő újra foglalkoztatott lesz, mert akkor megszűnik ez a rotációs foglalkoztatottság. Tehát ahhoz, hogy két hetenként van neki munkája, abból visszaállnak a heti ötnapos, vagy heti négy naposra, igen. Igen, de megvan az a perspektíva, hogy állása van. Ami azzal avval is kecsegtett, hogy esetleg ott béremelés lehet. Ugyanis a segély, jó, hogy említette, a segélyek, az európai reformtörekvések és az elfogyott pénz meg az eladósodás oda vezetett, hogy ezeket a segélyeket is kurtítani kellett. Tehát a jóléti társadalom visszahúzódik, nem tud annyit fizetni. Ezt Hartz 2-nek, Hartz 1 és Hartz 2-nek hívják Németországban, de végig söpört egész Európán Hartz 1, és kettő, ez azt jelenti, hogy minimális segély, tehát ha eddig kapta a fizetésének 30%-át segélyként, akkor a következőkben 20%-át fogja kapni, hogy bevezették az 1 eurós munkaköröket. Tehát vannak olyan munkakörök, ahol 1 eurót kap egy nap munkáért. Ugye ennek valamilyen változata Magyarországon is van már, megjelent. Ez is valami, csak hogy akkor amellé neki még két-három helyen kell ilyen egy eurós munkát vállalnia. A időből ez hogy jön ki, nem tudom, mert hogy Hartz 1, Hartz 2. Tehát, hogy erre a listára ne kerüljön, ezért elfogadja azt, hogy a munkahelyén csökkentik a bérét, rotációsan alkalmazzák, vagy másképpen kap kevesebbet, de legalább van helye. Korábban, hát itt van egy mellékkérdés, ami gazdaságot, vagy gazdaság elméletét érint, ez pedig a inflációval való, munkanélküliség és infláció összefüggése válságon kívüli környezetben, tehát a válság előtt mondjuk 2004-ig talán érvényes volt ez a feltevés. Ennek a tételnek az értelmében az infláció csökken, ha nő az infláció, akkor csökken a munkanélküliség. Tehát, hogyha 5-6-7%-os az infláció, akkor megy lefelé a munkanélküliség 6%-ról 3%-ra, vagy 3,5%-ra. Ha csökken az infláció, akkor viszont nő a munkanélküliség. A kettő között ilyen libikóka viszony van, vagyis még egyszer elmondom, ha nő az infláció, akkor csökken a munkanélküliség. Ez egy hipotézis, az úgynevezett Phillips-görbe mutatta ezt ki, nem kell megjegyezni, Phillips-görbe, ami békeidőben leírta ezt a folyamatot, az infláció és a munkanélküliség összefüggését. Csökkenő infláció esetén a munkanélküliség viszont nő. Ma már ez nem annyira nem érvényes, pláne nem válság idején nem érvényes, és ezért közgazdászok nagy része azt mondja, hogy felejtős ez az egész Phillips-görbe és ennek magyarázata. Mert hogy mögötte az a súlyosabb gazdasági törvényszerűség érvényesül, hogy a termelékenység növekedésével, vagyis hogy egy gyár a kézi munkáról áttér az automatizálásra, automatizálásról áttér a robottechnikára, ez automatikusan munkanélküliséget terem. Tehát, hogyha addig 100 ember alkalmazott egy ilyen speciális autó, mint a Lamborghini nevű csodajárgány gyártásánál minimális a munkaerő szükséglet, mert alig bocsájtanak ki pár száz darabot egy évbe. Ha addig mondjuk 100-zal, 120 munkással dolgoztak, amint bevezetik az alapműveletek automatizálását, akkor 20-at el lehet bocsájtani. Néhány robotgépet beállítanak, még 20-at el lehet bocsájtani, tehát a termelékenység fejlődése hozza magával a munkanélküliséget. Márpedig a modern gazdaság, ugye ezt már többször elmondtam, a növekedésre, a fejlődésre tesz, az élteti. Vagyis termelékenység fejlődése nélkül nincs mai gazdaságfejlődés, mondanám azt, hogy tőkés gazdaság, és ez szinte magától is tudja növelni a munkanélküliséget. Emlékeznek pár órával ezelőtt, említettem ezt a 80/20-as társadalmat, ami azt jelenti, hogy vannak olyan közgazdászok, elsőbb a németek, akik azt mondják, hogy azt az árumennyiséget, amivel élünk, azt a lakosság, a munkavállalók, munkaképes lakosságnak a 20%-a elő tudja állítani. 80%-nak nem kell dolgozni. Na most, ha nem kell dolgozni, ez nem azt jelenti, hogy most akkor 80% munkanélküli lesz, mert van, aki a vagyonából él, van, aki örökölt, van, aki beteg, és stb. Tehát föl tudnám sorolni, de egy nagyon csúnya arány, hogy olyan fejlett világban élünk, ahol 20% megtermeli azt az árumennyiséget, amiből élünk, és ez feltételezi azt, hogy nem részletezem, említettem a múltkor, most is sapienti sat, latin kifejezés azt jelenti, hogy a bölcsnek ennyi is elég, de van egy olyan következmény, ami kézzelfogható. Ugye Európában is, és Franciaországban különösen nagyon magas az agrártámogatás. Most egész másról beszélek látszólag. Agrártámogatás azt jelenti, hogy az állam füzet azért, hogy bizonyos dolgokat ne termeljen. Ugye egy nagyon paradox dolog, tehát azért füzet az állam neked, hogy te ne termeljél annyi tejet, mert nem tud mit kezdeni a tejjel. Egy darabig sajtot kellett belőle csinálni, és osztogatták a fejlett világba, de aztán rájöttek, hogy ez őrült ráfüzetés. Vagyis, hogy azért füzet a francia állam, hogy az agrárvilágban a termelők bizonyos termelési ágakat csökkentsenek, vagy szüntessenek be, vagy minimális szinten műveljenek. Most ez tulajdonképpen ehhez a kérdéshez kapcsolódik, hogy a termelékenység fejlődése az munkanélküliséget gyárt. Itt államilag tartanak fenn Franciaországban a magas agrártámogatása, államilag tartanak fenn egy olyan agrárlakosságot, ami munkanélkülivé válna, ha ez nem lenne. Tehát tulajdonképpen ez az agrártámogatás, ha úgy tetszik, ez egy munkanélküli segély, csak annak van álcázva, hogy azért valamit kapál ott, meg fejli a tehenet, és minőségi sajtokat csinál, meg minőségi borokat, meg minőségi gyümölcsöket, amit el lehet adni a világpiacon. Az agrártámogatás Franciaországban valamikor 30%-os volt, tehát az összes agráriumból jövő bevétel költségnek 30%-át az állam állta. Azért nagyon szám, egy harmadát. Ezt amerikai nyomásra lecsökkentették, most tartunk valahol 15-20% között, de ezek hazugságok, senki nem vallja be. Annyira nem, hogy Amerika, aki ezt nyomja, hogy nehogy már az amerikai mezőgazdasági termékeknek államilag szubvencionált európai termékekkel kelljen versenyeznie. Ugye, mert Amerika termeli a maga búzáját egy az egybe, Európában meg az 50%-ot az állam adja, és akkor az a 50% az Amerika ráfüzetése. Kiderült, hogy Amerika is támogatja. Amerikában is van mezőgazdasági támogatás, csak ráadásul elavult formában is, tehát van egy valóságos agrártámogatás, hogy termelést támogatnak. Ugye ez itt a franciáknál, hogy ne termeljen a gazda, Amerikában azt támogatják, hogy termeljen, például ezt a biodízeltnek való kukoricát termelje. De olyasmit is támogat, amit ma már nem termelnek. Például a gyapot termelést támogatják Amerikában, amiről leállt Amerika, hogy a dél, amerikai dél abból élt. Az amerikai rabszolgaság ugye a déli zónába és az amerika polgárából ebből robbant ki, a gyapot termelés köré épült kultúrából. Ezt támogatja. Anna, akkor maradt ez a törvény, és benne maradt a törvény, és ma is fizetnek. Van egy-két ember, aki hagyományosan még a nagypapa foglalkozott gyapottal, de már ő se foglalkozik, de megkapja azt a támogatást. És nem lehet leépíteni, mert ez úgy hozzátartozik az American Way of Life-hoz, hogy ezt mi támogatjuk, mert ez a klasszikus értékekhez tartozik. Na most ehhez azért azt hozzá kell tenni, hogy mennyi az a népesség, amelyik agrártámogatásra szorul. Amerikában ez 2,3% a lakosának, megtermeli a 300 milliós Amerika agrár szükségletét. Azért ez fantasztikus szám, nem? Na most az Európában ez 10-30% között, 10 a nyugati részén, 30 a keleti részén. Hogy ez nálunk hogy van, ez tök rejtély, nem mennék bele, hogy miért. Ami viszont fontos, az az, hogy az agrártámogatás az azért szükséges, hogy ez az óriási tömeg vidéki lakosság ne zúduljon a városokra. Mert ugye, ha ott nincs munkája, nincs megélhetése, akkor mit csináljon? Sehol a környéken nincs olyan farm, mezőgazdasági üzem, ahol az ő munkaerejét föl tudná használni, bemegy a városba, és ott el tud helyezkedni. Vagy ha nem tud elhelyezkedni, reménykedik benne. Vagy ha nem is reménykedik, mindesetre beköltözik. Ezt a városba áramlást állítja meg. Ez egy nagyon fontos dolog Nyugat-Európában, ezt sajnos nem tanultuk el, és a Távol-Kelet se tanulta el. Az óriás városok kifejlődése ennek a agrártámogatási politikának az elmaradásából alakult ki. Norvégiában például a 300 ezeren fölüli városok, 300 ezeres lélekszámú városokat támogat a kormány, most már agrártól függetlenül, hogy maradjanak helybe. Mindent megad. Ingyen internettől kezdve baromi gazdagok. Hát ott az olaj, hát azóta mindenkinél gazdagabbak. Az egyfőre első GDP az magasabb, mint Amerikában. Csak hogy ne legyen nagyváros. Na most ugyanez vonatkozik az agrártámogatás többi országaira is, hogy van egy ilyen demográfiai és politikai következménye, hogyha az elmarad. Vagyis, hogy a munkanélküliség vidéki termelése, tehát nem az ipari munkanélküliség, hanem az agrármunkanélküliség termelése a nagyvárosokat fenyegeti. Még egy érdekes következménye van a munkanélküliség fejlődésének, vagy betörésének, vagy annak a nehézségnek, hogy nem lehet visszaszorítani, hogy a korábbi válságok idején a munkanélküliség balra húzta a politikát. Tehát, hogy vagy két irányban. Németországban két irányban volt egy nagyon erős szociáldemokrata és baloldali ellenzék, és volt egy barnákhoz, a fasisztákhoz, a hitlerékhez húzó másik csoport, és akik van történelem szakos? Nincs. Tehát akkor tanultátok, gondolom, iskolába. Tehát még az utolsó választásokon is, a Hitler hatalomra kerülése előtti utolsó választásokon is fele-fele arányban szavaztak a Hitlerre, illetve a szociáldemokrata verzióra. Vagyis, hogy a válság, a nehéz élet, ugye ott óriási infláció volt és gazdasági válság a 29-től egész a Hitler hatalomra kerülésének második, harmadik évéig. Ez balra is húzta a társadalom, a társadalmi közgondolkodás. Ma ez egyértelműen jobbra húz. Ez egy furcsa fordulat a újkori történelemnek, vagy a újkori Európának. A jóléti társadalmat ugye többször említettem, és most akkor megint azt kell mondanom, hogy a jóléti társadalomhoz való ragaszkodásnak van egy ilyen politikai oka is, hogy ne legyen már táptalaja a szélsőséges politikai beállítottság, a gyújtogatásnak, robbantgatásnak, most már ugye iszlámmal párosultan egy olyan fajta robbantgató Európa ne alakuljon ki, és ezért a jóléti társadalom ugyan eltűnőben van, de fenntartandónak tartja szinte mindenki. Külön kérdés, zárójelbe, nem tudok rá válaszolni, hogy mitől megy olyan jól a skandináv országoknak, hogy ott megmaradt a jóléti társadalom. Óriási adóval, ki bírna elviselni akárhol, Nyugat-Európában vagy Kelet-Európában 45-55%-os adót terhet. És ott elviselik, és működik a jóléti társadalom, mindent megkapnak. Egy kicsit visszahúzódik, egy kicsit jön egy másik kormány, szociáldemokraták helyett a jobb-közép kormányon, aztán cserélnek, és nincs belőle semmi. Mitől van olyan jó politikai húzata, vagy gazdasági húzata a jóléti társadalomnak? A munkanélküliség elleni legfontosabb lépés, ugye a munkahelyteremtés, ez elsőbb a beruházások ösztönzését jelenti. Tehát egy új gyár építése az munkahelyteremtést jelent. Tehát amikor idejött a keleti régióba az a japán gumigyár, az autogumigyár az alkalmazott, mit tudom én, 5000 embert. Hát persze olyan távol-keleti módon, rabszolgahajcsárokkal vagy rabszolgaként kezelték őket, míg nem alakult egy valamilyen fajta munkabéke. Tehát, hogyha beruházásokat ösztönöz akár az állam, akár a civil szféra, akár a gazdasági szféra, az föl tudja szívni a munkanélküliséget. Csak hogy a 1%-nyi GDP növekedéshez 3%-os tőke növekedés kell, vagyis 3%-ot kell belenyomni a gazdaságba ahhoz, hogy 1%-kal följebb menjen a GDP. Azért ez nagyon durva szám. Tehát, hogy annyi ráfordítás kell ahhoz, hogy egy picivel jobb legyen, tehát, hogy eltűnjön a munkanélküliségnek egy pici hányada, hogy ez hát egy önmagát fékező folyamat. Ezt sok mindennel lehet ösztönözni, vagy fékezni a munkanélkülivé válást, ezt most kísérletezi ki Európa. Ez a bizonyos munkahelyteremtő beruházás, ez 0,2-0,4%-kal tudta eddig csökkenteni a munkanélküliséget. Az Obama programnak volt egy olyan hányada, ez most már azért leépül, mert annyi csapás éri ezt a programot, hogy a közberuházásokba alkalmazzák a munkanélküliséget. Tehát lerobbant hidak, lerobbant utak, lerobbant vasút építésére, ami állami projektként fog működni, mint ahogy működött Roosevelt idején is a válságból való kivezető útként, hogy akkor épültek a legnagyobb erőművek, vízi erőművek, akkor épült egy országos úthálózat, tehát a Route 66-ról beszéltünk a múltkor, ez akkor épült a Roosevelt idején, hogy ezt az utat akarta járni, de hát most már elfogyott a pénz, és ez nem nagyon fog menni, meg hát ott vannak most az újabb nagy ciki problémák, amivel körül van véve. De ez egy az állami közmunkaprogram, ez egy, hát én azt mondanám, hogy félig idealista, félig megvalósítható program, hogy ott alkalmazzák az embereket. Ebből az én, amit ugye általában nem kell mindig elhinni, sőt egyáltalán, én arra tippelek, hogy ebből egy nagyon is élő dolog van, a transamerikai gyorsvasút kiépítése. Erről keveset lehet hallani, ez egy új projekt, és itt Kínával van versenyben Amerika. Tehát, hogy Amerikában a vasút az lerobbant, mindenki autóval jár. Tehát van néhány kiemelt vasútvonal, mit tudom, New York-Washington, az ott frankó gyors express megy. Egyébként meg hát New Yorkból Kaliforniába vasúton eljutni, hát ahhoz nagyon nagy türelem kell. meg egy nagy fogyókúra, vagy hépehízókúra. Na most Obamáig ezt tűzték ki, hogy egy ilyen a legfontosabb városok között egy ilyen High Speed Express hálózatot építsenek ki, ami közmunkaprogram, állami megrendelésre, de a civil tőkét, tehát a magántőkét is bevonó ilyen kettős állami és magán cég összefogásával épülő vasúti hálózat. Ennek van jövője, mert a repülőforgalom, a repülőgépforgalom megdrágulása, veszélyessége, terrorizmus, stb. Minden lenne dolgozik, és hogyha lenne egy olyan express, mint Franciaországban, hogy Párizsból Marseille-be könnyebb, gyorsabban lehet elérni, mint repülőgéppel, akkor átülnének a repülőről a vonatra, ugye? Ugyanez vonatkozik, hogy mit tudom én, Chicagóból Houstonba egy ilyen gyors vasúttal eljutni, mondjuk a 4-500 km/h sebességgel, hát ezt nem tudom, talán még úgy se jön ki egy nap alatt olyan a távolság, de nem akarok hasonlni. Na, ezt a utolsó részt, tehát vagyis a munkanélküliség és a körülötte levő problémát csak azért akartam elmondani, ez még oda tartozott volna a globalizáció különböző mellékhatásai közé. Van egy olyan dolog, ugye az energiával nem csak takarékoskodni kell, hanem a környezet szennyezést is ki kell kerülni. Tehát a károsanyag kibocsátást csökkenteni kell. Igaz? És van egy olyan, amit úgy hívnak, hogy carbon trading, vagyis hogy a széndioxid kibocsátással való kereskedés. Tehát kvóta rendszer van, egy-egy országnak mennyi kvóta engedélyezett, hogy a büdösset engedjék ki a levegőbe. Most Magyarországnak mondjuk a kvótának a 50%-át használja el, tehát mi 50%-ot el tudunk adni olyan országnak, akinek nagyon magas a kibocsátása, de alacsony a kvótája, tehát ő neki venni kell. Elgondolkoztató, hogy ez igazságos rendszere, mert voltak éppen az összkibocsátást nem csökkenti, csak a területi elosztását változtatja. Ez a carbon trade, ez nem csak Magyarországon sötét, úgy az egész világon. Egyrészt nem áttekinthető, másrészt hazudnak, harmadsorban ilyen sutyi üzletek mennek. Hát ugye, mert van egy olyan, két olyan nagy hatalom, mint Kína és Amerika, aki itt a valóságos adatokat nem adja közre, és ezért az adok-veszek az nagyjából titokban van, de hogy működik, és a károsanyag kibocsátást inkább ráfogják az indiai tehenekre. Ezt ismerik, ezt a sztorit, hogy sokat finganak a tehenek. Hát gyerekek, köszönöm a fél évet, akkor ennyi volt a fél év.
Elhangzott Rádió Egyetem. Gazdasági válság. Közgazdasági ismeretek. Almási Miklós. Válság és munkanélküliség. Az ELTE BTK-n 2009-2010 tavaszi fél évében elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Zsolnai Ákos. Vágta Kenyeres Balázs. Az előadásról további információ az almási.elte.hu címen.